Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Tatár Attila, bankfe.hu alapítója van itt a stúdióban. Általában befektetésekről szoktunk beszélni, ugye nagy általánosságból, forintról, kilátásokról.
És mindig megvárod, hogy elteljen annyi idő, hogy újra lehessen valami a változások igen. kapcsán szóba hozni.
Mert hogy most megint egy nagyon izgalmas, hát valakinek izgalma, aki így látja, valaki úgy félít el, de mindenképpen egy izgalmas időszak, ugye, a pénzügyeket tekintjük.
Igen, és ez most már lassan egy éve tart, és a befektetési tanácsadók vannak a legnagyobb bajba, mert egy ennyire gyorsan változó világban hihetetlen nehéz okosnak lenni.
Csak utólag az általában
így van, és akkor jó kis cikkeket lehet olvasni, hogy mindenki megmondja, hogy az miért van úgy, miközben az se biztos, hogy tényleg amiatt van úgy, de utólag már majdnem mindegy. Tehát nagyon nehéz időszak ez, és ilyenkor a biztonság az egy kicsit meg a hosszú táv fölértékelődik. Az én ügyfeleim is csodálkozva nézik, hogy mi történt a forinttal, és akkor kérdezik tőlem, hogy jó, de hát én hosszú távú trendekre megmagyaráztam nekik, hogy miért fog gyengülni, és miért gyengült az elmúlt 20 évben a forint, és ez így fog folytatódni, és milyen erős, és most mi van, Attila? És ezekre a kérdésekre rövid távon nem lehet jó válasz. Adni. Mindig azt mondom, hogy ha előveszik a régi papírjukat, és megnézik, hogy mi az, ami a forintra hat, csak gyors felsorolásképpen, versenyképességünk, a külkereskedelmi egyenleg, hogy az export többlet van, akkor eladják a cégek azt a pénzt, ami devizába bejön, kénytelenek forintra váltani. Infláció és kamatszint mértéke az EU hasonló országaihoz vagy átlagához képest. És akkor jönnek az érzelmek, a piac, a gazdaságpolitika. Tehát ebből az egyvelegből jön össze az, hogy most a forint mit csinál. És ha most ez egy egyórás adás lenne, akkor végigvenném, hogy melyik tényező hogy hat. De rövid verzió az, hogy ez mind abba az irányba mutat, hogy nem tudunk erős forintot kreálni ilyen feltételek mellett, de időlegesen lehet olyan, hogy a forint erősödik, mert a külföldiek úgy gondolják, hogy a magas kamatszint miatt érdemes venni állampapírt. Ezt hívják kerítrédügyleteknek, olcsó hitel, magasabb kamat, futnak egy kis devizakockázatot. Lehet, hogy ez mozgatja most a forint erősödését, de mellette föl tudnék sorolni legalább 3-5 olyan tényezőt, ami ez ellen dolgozik, és ezt majd csak utólag, a kevesek tudják az összes statisztikát átvizsgálva megnézni, hogy most akkor melyik a, tudod, mind a kémcsőbe, hogy melyik igen. magas volt.
Közlekedő edény.
Hát most, ezt akartam, köszönöm szépen. Utólag persze, hogy meg tudjuk mondani, hogy az 5 tényező közül a carry trade volt olyan erős, hogy az...
Vitte a többi másik négyet.
Így van, de ezt most én itt meg nem mondom, hogy a hajszál pontosan utólagos adatokból előre megmond, hogy az export külkereskedelmi egyenleg milyen volt, vagy stb. De hosszú távban szoktam mondani, hosszú távban gondolkodjunk.
Hoztál egy kamatváltozásos adatsort is, és ebben azért jól látszik, hogy akár a cseheket, akár a lengyeleket ugye kenterbe verjük, ugye kamatta.
Igen.
Tehát vonzó, és amíg ez ilyen magas marad,
addig
gondolom én laikusként, és amíg a környéken így vagy van. Máshol ugye nem ekkora a kamat, addig ez egy vonzó kamat lesz itt Magyarországon.
Így van, ezek a carry trade ügyletek a másik témánkra hajaz egyébként ez a sztori, amiről mindig mondom, hogy egyszer majd beszélgessünk, a pénzbőség. Tehát vannak olyan vagyonkezelők, akik milliárdos dollár hegyeken ülnek, és kitalálták ezt a carry trade történetet, ami rövid példa, Japánba fölveszem a 0,51%-os hitelt, elviszem Törökországba, Mexikóba, Magyarországra, ahol 8-10% kamat van, és az 1 meg a 8-10 közötti különbözet a hasznom, és csak arra kell figyelnem, hogy a devizakockázatom, mert a japán jen és a forint meg a török líra közötti devizakockázatom azért fennáll, és ezért szokták azt mondani, hogy veszélyes a carry trade, mert ha baj van, akkor egyszerre akar mindenki elmenni, egyszerre akarja eladni az összes cuccát, és elmenni a forintból. Tehát ezek nagyon gyors véget szoktak érni, amikor valami izgalomban vagy megváltozik egy peremfeltétel, mert ők nagyba játszanak. Tehát nekik a forint devizapiac hát az nem likvid, tehát ott nem is tud annyi pénzt elkölteni, mint amennyit szeretne.
De ha azt mondtad, hogy a tanácsadók, meg mikor beültél a stúdióba, akkor rögtön elkezdtünk beszélgetni a mesterséges intelligencia, hogy hát lehet azt mondani, hogy kiheréli tulajdonképpen a társadalom
hát
bizonyos csoportját.
Nem,
de hát ez nem durva szó.
Használni,
hát ez, de... Beszélgess egy állatorvossal, tehát naponta szóba kerül, még miskárulásnak is nevezik, de mindesetre szóval, és ez nem vicces, hogy generációkat iktat ki tulajdonképpen a munkavilágából a mesterséges intelligencia, mert pályakezdőként nagyon nehéz sok területen elhelyezkedni, mert
így van, erről beszélgettünk, és megerősítettem.
Ezt akartam kérdeni, hogy a befektetési tanácsadókat nem teszi feleslegessé, ugyanúgy, mint az újságírókat mondjuk?
Hát attól függ, hogy ki milyen munkát végez, mint befektetési tanácsadó. Tehát egyértelmű, hogyha megkérdezed a mesterséges intelligencia bármelyik programját, vagy rendszerét, akkor ő rendkívül jó tanácsokat ad. De a mesterséges intelligencia jelenlegi fejlettségi szintjén az a probléma, hogy még nem fogadhatom el becsukott szemmel, amit mond. Tehát még azért a befektetési tanácsadó, mint szereplő, azért lesz fontos, mert amikor megkapod a végeredményt, az nagyon látszólag tökéletes és
látványos
gyors, és minden benne van, csak azt nem tudod, hogy melyik sorban van elrejtve az akna, amin majd te fejre állsz.
Hát pont, mint egy ügyvéd, de ezért kell a senior, a partner, aki még ránéz, ugye, az
így
anyagra.
Így van. Igen, amit tehát még van egy pár évünk, de a fejlődés hihetetlen gyors. Én 2 éve foglalkozom ezekkel a mesterséges intelligencia rendszerekkel, és azt látom, hogy a kép, a videó, a szöveg, minden tevékenységi területen őrült fejlődés volt 2 év alatt. Tehát ha ez ilyen ütembe fejlődik, akkor baj van.
Megint vissza laikus szintre, meg úgyis jön a nyári szezon, ilyenkor mindenki gondolkozik, ugye, hogy hát egyrészt az előfoglalások, mondom neked, hogy soha nem voltak erősek az előfoglalások, ugye most mindenki most próbálja, teljesen lehidalt a szakma, hogy ilyen még nem volt, hogy már január, februárban tulajdonképpen nagyon sok helyen elfogytak az utak, mert próbál mindenki bebiztosítani hogy ilyen piszokolcsó kvázi az euró, meg a dollár.
Utazni, igen. Vagy nagyon korán megvenni, vagy a last minute, de hát az utóbbi időben én úgy tapasztalom, hogy a last minute már kihalóban
kevés
van.
Na mindegy, szóval vissza oda, hogy dollár gyengül, meddig gyengül még?
Még sokáig. A világ kezd kiszeretni a dollárból.
De ezt már mondják annyi ideje.
Hát annyi ideje történik ez a folyamat.
Jönnek a kínaiak majd, de azért látszólag egy csomó minden, ami dollár elszámolásban van, az még maradott, tehát nem.
Ahogy én beszélni szerettem volna egy dologról, az, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan világban milyen hibákat követel az ember, és mit lehet egyáltalán tenni ilyenkor. És az egyik hiba, ez pont ez a dollár kapcsán tudom illusztrálni, hogy hát már annyi baj van ezzel a dollárral, hova tud ez még fejlődni? Tipikus részvényvásárlási probléma is ez, hogy a mesterséges intelligencia részvények már az egekben vannak. Jó, most akkor mit tud tenni az ember? A csúcson vesz, vagy kimarad, és akkor az a félelem, hogy kimaradtam.
Még melyik csúcs a csúcs?
Na, ezt akartam a végén kihozni, hogy a dollárnál is most arról beszélünk, hogy tud ez még gyengülni. Ez az én véleményem. De hogy ez milyen ütemben, hogy és az érvek, hogy mik szólnak amellett, hogy ez tovább fog gyengülni, hát ki szeretnek a dollár tartalékból, most a jegybankoktól kezdve mindenki. Volt Amerikának egy csomó rendkívül jó megállapodása a szaúdiakkal, meg mindenkivel. Ezek ma már nem úgy működnek, hogy nyomtatok dollárt, odadom, és tehát hihetetlen jól élt Amerika abból, hogy elfogadták ezt tőle egy papírfecnit a reménnyel és a bizalommal együtt. Ez most nagyon erősen visszaszorulóban van. A tőzsdei forgalomban látszik, hogy rengetegen adják el az amerikai papírjaikat, és mennek el a dollárba.
De látod, most elkaszálta a Trumpnak ezt a vámintézkedését, ugye? Elkaszálta, rögtön erősödött minden.
Hát tehát, ez, hogy vámintézkedések, ez olyan, hogy mikor, hogy ébred
meg. Igen, értem.
Tehát ez a tőzsdén egy teljesen normális dolog, hogy fölreugrál mindenféle hírekre. De a hosszú távú dolgokat kellene nézni, és ami okosat ilyenkor mondhat egy tanácsadó, az, hogy nem kell mindenre reagálni. Próbáljunk egy olyan befektetési portfóliót összeállítani, ami a személyiségünknek, helyzetünknek, céljainknak megfelelő. Álljunk be egy csomó olyan termékbe, aminél nem kell attól rettegnünk, hogy most most mi fog történni a következő egy hónapban, hanem akkor csökkentsem le a részvénykitettségemet, az állampapír kitettségemet. Például a lakás, mint befektetés. Én 10 évvel ezelőtt nem értettem azokat, akik vettek egy lakást, és lezárták, és nem adták ki, és ott állt a lakás. És én értetlenül
néztem. Hát most visszaszámolnak, akkor rendben van.
Igen, tehát igen. Ez, de akkor is érezhető igen. Volt ez, hogy a kulcs szó, amit ki akarok mondani, az a vagyonmegőrzés. Vannak olyan időszakok, amikor nem kell a hozamra fókuszálni, tehát ha nagy baj van a világban, és nem tudom, mi fog történni, érjen be annyival, hogy ezt a vagyont őrizzem meg. Ha le tudja küzdeni az inflációt a vagyon növekedése, akkor már jó vagyok. De ne kockáztassak olyankor, amikor én sem látom, hogy mi fog történni.
Csak azon mosolyogok, mert neked egy nagyon erős költői vénád is van, beszélgettünk is.
Próbálom ezt most.
Csak eszembe jutott Ady Endre, meg a disznófejű nagyúr, aki csak ült az aranyon, ugye? Tehát ez most akkor, ahogy most, nem most mindegy, hogy minde. Tehát azt mondod, hogy nicht ugri bugri.
Nicht. Mm. Tehát vannak időszakok, persze, aki állandó félelemben él, mert ilyen alkat vagy túl sokot olvas, nem. Tehát erről is le kell szokni egy kicsit, hogy Facebook, meg internet, meg sajtó. Meg...
Nem az, hogy túl sokat, nem mit olvas, tehát igen, meg honnan
hát
olvas.
Hát nem tudsz mit, igen, értem, lassan igen, már nem igen, tudsz igen, mit, igen. Tehát olyan, olyan bizonytalanságot sugároz minden, hogyha te ettől megijedsz, és e szerint hozod meg a befektetési döntéseidet. Én nekem nagyon erős pedagógiai vénám van, mindig tanár akartam lenni, és amikor fiatalabb koromban jöttek az ügyfelek, mindig meg akartam őket tanítani. Tehát, hogy a világ nem úgy működik, én így látom érvekkel, észérvekkel meggyőzni őket, hogy az nem jó, amit ő gondol, és minden befektetésnek az alapja ez a gondolat, hogy mit gondolok a világról. Ma nem így gondolom. Ma bejön hozzám valaki, hogy itt a világ vége, ő csak aranyba hisz, akkor én nem akarom meggyőzni. Építsen atombunkert, vegyen aranyat, de azért egy picit próbáljon meg olyan eszközöket is tartani, ha mégse holnap lesz a világ vége, akkor azért ne erre tegye föl az életét. De már meggyőzni nem akarom, hogy nincs igaza.
Ez én érdekes, a fiatal generáció, ugye, aki előbb-utóbb majd ül az aranyon, és befektetésben megörökli. Fog majd gondolkozni, hogy ők mennyire lesznek kockázatvállalók, hogy az ő befektetési lehetőségük volt a bitcoin, és hogy az is ugye most a szabályozással, meg sok mindennel azért mekkora fenekeseket kap. Ugye? Tehát,
látod, például az bitcoin is egy nagyon jó igen. Példa arra, hogy minden ügyfelemet óvtam attól, hogy ne vegyen bitcoint, mert nagy a bizonytalanság körülötte. Most akik megvették a bitcoint, mert hittek benne, azok most rádöbbennek, hogy egy másik univerzumba kerül a bitcoin, mert azért a szabályozási környezet, amit én mindig is hiányoltam, az most teljesen megváltoztatja azt a kérdésre, hogy miért veszek bitcoint, arra adott válasz teljesen megváltozott. Nem azt mondom, hogy ne vegyen bitcoint, mint az aranyat szépen hosszú távra valamennyit.
Jó, de mit látsz, hogy a következő generáció az kockázat tűrőbb? Mert itt az első és alapvetés az, hogy milyen beszélgetésben, hogy föl kell engem, és ezt sokat beszéltünk már erről, hogy föl kell engem mérned, mint partnert, hogy én mennyire vagyok kockázat kerülő, vagy mennyire megyek bele csímbe. A fiatalok...
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert érintve is vagyok benne, tehát szerintem az a korosztály vagyunk, akinek pont ilyen idős gyerekei vannak, ez a 30 körüli, tehát aki pont abban az élethelyzetben van, hogy arra a nagy kérdésre kell választ adnia, hogy hogy úgy akarok élni, mint a szüleim, akarok egy jó állást, egy házat, egy családot, egy gyereket, és ez úgy standard volt évszázadokon igen. keresztül, és a mai fiatalok egy része elfogadja ezeket az értékeket, és azt mondja, hogy így szeretnék élni, megtaláltam a nagy őt, és így akarok élni. De van a fiataloknak egy másik rétege, aki viszont rájött arra, hogy most kell élni.
Nem akar autót, nem mobilitást akar, gyereket, akar nem akar lakást venni, bérelni van, akar, nem, lehet, hogy nem költözik.
És ez a rétege, nem tudnám megmondani halszán pontosan, de sokkal erősebb, mint azt korábban gondoltuk, és ez egy másfajta életformát jelent, és nem merném azt mondani, hogy az értékekben az ember okosat tud mondani, ha jól csinálja, mind a kettő szuper tud lenni. És én nem akarok döntőbíró lenni, hogy melyik a jobb. Nem tudom, hogy ez válasz volt a kérdésedre.
Hát igen, ennél okosabbat.
De nehéz ennél okosabbat mondani. Ha ő jól érzi magát, a személyiségének, helyzetének megfelel,
akkor lehet
élje úgy az életét.
Pénzbőség még 2-3 percben?
A pénzbőséggel az a baj, hogy rátelepszik a mindennapjainkra is. Tehát röviden a pénzbőségen azt értem, hogy itt a Covid is ráerősített erre. Tehát volt egy nagy gazdasági világválság a 30-as évek végén, amit még klasszikus kapitalista módon akartak kezelni. Főleg Amerikában azt mondták, hogy majd a piac megoldja. Ebből aztán lett egy akkora válság, amit, ha nem vagyok történész, de kimerem jelenteni, hogy csak a második világháború hadigazdasága, meg termelési felfutása, meg akkor már kezdtek rájönni Amerikába is, hogy állami beruházásokkal kell munkahelyeket teremteni. Ez megmaradt a közgazdászok agyába, és amikor jött a 2008-as válság, akkor elkezdtek pénzt szórni. Jegybankok, kvantitatív easing, meg mindenféle módszer, de akkor még azért óvatosak voltak. A Covid idején teljesen elszabadult a fantáziájuk, és annyi pénzt szórtak a kormányok, a jegybankok fölvásároltak bedöglött papírokat, hogy a pénzpiacok működjenek, és ez az őrült mennyiségű pénz, ami kiszabadult, ez inflációhoz vezetett. De ez csak a felszín. A mélyben ott van ennek a pénzbőségnek a még nagyobb része, hogy a világ fejlett részében nem volt háború, nem kellett házakat újjáépíteni, nem vesztettek vagyont, generációkon keresztül fölhalmozódott pénz, amit intézmény...
Nem kellett fegyverkezni.
Intézményi alapok,
nem annyit.
Vagyonkezelők, nyugdíj alapok félelmetes, fölhalmozott pénzeket kezelnek. Tehát ez még nagyobb baj, tehát nem csak a kormányok és a jegybankok intézkedései, hanem a földgyűlemlett pénztömeg, aminek nem a reálgazdaságba kellett helyet találni, nem kenyérre, szalámira költötték, az megjelent a pénzpiacokon. És ha visszanézünk a tőzsdei árfolyamokra, akkor ez az egyik kiváltó oka annak, hogy történhetett akármi ez a pénzbőség, a kereslet. Alapvető szabály, hogyha túl nagy a kereslet, túl erős a kereslet, akkor árak emelkednek. Még érdekesebb a pénzpiac, mert ez a pénztömeg, ez ment az aranyba, ez ment a lakásba, a lakás áremelkedések mögött, ami van, az részben kormányzati intézkedések, részben meg ez a pénztömeg, hogy van egy kereslet.
Keresi a helyét, persze.
Ami akkor is vesz lakást, és akkor is vesz részvényt, mert nem tud a pénzével mit kezdeni, leegyszerűsítve. Tehát ez a pénzbőség, amit én veszélyesnek érzek, és nem csak én, mert erről azért beszél más is, ez oda vezethet, hogy valamit ki kell találni ezzel a pénzügyi rendszerrel, mert ebben fuldokolva azért nem, tehát nem mindig lehet a reálszféra pénzigényét, meg a háttérben lévő hatalmas mennyiségű pénzt szétválasztani. És itt átfolyások vannak. Tehát, hogyha ez a pénztömeg rázódul a reálszférára, akkor van őrült, kiszámíthatatlan lakásáremelkedés, meg akkor történnek olyanok, hogy most mindenki autót vesz, ami régen volt, most nem annyira jellemző, de voltak ilyen mániák. Tehát ezek a váratlanul előkerülő pénzek, ezek fölborítják a gazdaságot. Ennél már csak az nagyobb baj, hogyha a gazdaságban egyébként is van valami baj. Tehát a válságok azért gazdasági ciklusok vannak, és minden ciklus végén a problémák fölhalmozódnak, és valahol megreped az üveg, és megint jön egy valamilyen válság. Ezek olyan 10-15, nem lehet megmondani, de 10-15 évente magába a gazdasági mechanizmusba van beépítve. Ezért szoktak ciklus elméletek nagyon jól működni, mert most nem tudjuk megmondani, hogy a pénzpiacokról a rossz termék miatt, mint 2008-ban. Covid pont ilyen feszült időszak volt, ha nem a vírus, akkor táncolt ott a pengeélen valami, ami, tehát ott is a tőzsdék már az egekbe jártak, a gazdasági folyamatok stagnálási irányba vezettek, tehát nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ezért a befektetéseinket úgy kell meghatározni, hogy tudjunk aludni, ne vállaljunk olyan kockázatot, amit nem bírunk elviselni, próbáljunk józanok maradni egy őrült világba, és hosszan tervezzünk.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.